Hálát adunk neked, mennyei atyánk, első szavunkkal azokért a testvéreinkért, akiket ma ünnepelhettünk, köszönthettünk. Hálásak vagyunk az útért, amit közösen járhatnak ebben az életben, azért a döntésért és kitartásért, amellyel egymás mellett vannak hosszú évek óta. Kérünk téged, hogy így áld meg őket is, így áld meg azokat is, akik éppen ma nem jubiláló házaspárok, de egy úton járnak. Kérünk téged azért, hogy ezen a világon, ebben az országunkban is, kérlek, hogy te őrizd, te tartsd meg a házasságokat, a családokat. Hadd imádkozzunk továbbá a beteg testvéreinkért, kérünk, hogy adj nekik gyógyulást, tedd rájuk a te áldó kezedet, és kérlek azért, hogy te parancsolj a betegségeknek is, hogy akik itt szeretnének lenni újra köztünk, és a te közeledben, azok megtehessék ezt. Kérünk téged a vezetőinkért ebben az országban is, a világban is, adj nekik bölcsességet, hogy valóban az igéd szerint nyugodt, békés és istenfélő életet élhessünk. Hálásak vagyunk azért, hogy ma rád figyelhetünk. Köszönjük előre a te igédet, és amit tanítani akarsz nekünk. Engedd, hogy megnyissuk előtted szívünket, te pedig kérlek, jöjj, és munkálkodj a te szent lelked által, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 22. fejezet első 6 versét. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveznek, és egyike volt a 12-nek. Elment és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság. Kedves testvérek, megmondom őszintén, kicsit harcoltam ezzel a kérdéssel, hogy amikor jubiláló házaspárokat köszöntünk, akkor vajon egy ilyen igéről kell-e beszélni, vagy jobb lenne valami olyat, ami a házassággal kapcsolatos, ami abban tovább visz. De hát ezt tapasztalhatják, akik járnak a gyülekezetbe, hogy ha már elkezdtük az evangéliumot tanulmányozni, akkor én sokszor maradok annál, ami következik, és talán ezen keresztül fog nekünk üzenni Isten. Továbbá jó az, hogyha egy olyan Isten tiszteleten vagytok jelen, és vannak jelen azok is, akik ritkábban járnak, ami nem egy speciális alkalom, hanem láthatjátok, hogy mire számíthattok bármikor, amikor jöttök. Amikor itt ebben az igében egy kicsit elidőzünk, szerintem döbbenetes dolog az, hogy a sátán a maga tervéhez, hogy ezt betöltse, hogy elfogják Jézust, hogy meg tudják ölni, Júdást használja fel. Egy olyan tanítványt, aki egy a 12 legbelsőbb körös tanítvány közül. Egy apostol. És ugye megszoktuk már azt, hogy gyerekek is így mondják és csúfolják egymást, hogy árulkodó Júdás. Megszoktuk azt, hogy Júdás egy tanítványa Jézust elárulja, és olyan teljes természetességgel és közömbösséggel tudjuk talán ezt hallgatni. De ma szeretném, hogy lássuk azt az igéből, és vizsgáljuk meg, hogy mi vezetett ehhez, hogy egy tanítvány elárulja Jézust, és én hiszem, hogy van ebben számunkra ma valami figyelmeztetés. Arról szeretnék ma beszélni, amit ez az ige mond, hogy vigyázzunk, mert belső körös keresztényként is könnyen válhatunk a sátán eszközévé. Legalábbis ezt látjuk itt, amikor Júdás előkészületeket végez, hogy elárulja Jézust. Vigyázzunk, mert belső körös keresztényként is könnyen válhatunk a sátán eszközévé. Első pontunk ezzel kapcsolatosan, hogy vigyázzunk azért, mert ahogyan Istennek, úgy a sátánnak is fizikai eszközökre van szüksége, hogy a tervét végrehajtsa. Próbálom ezt kivetíteni, hogy tudjuk követni együtt az ige hirdetést kicsit jobban. Furcsán hangzik ez talán, de a sátánnak nincs teste. Ő egy szellemi lény. Egy velejéig gonosz lény, akinek a fizikai világban ugyanúgy, mint ahogy Istennek is, fizikai testre van szüksége ahhoz, hogy elvégezzen valamit, amit ő akar. Ez teszi a sátán befolyásolás és megszállás által, mondhatni egészen egyszerűen emberekre, akár rád, akár rám van szüksége arra, hogy a munkáját végezze. A terve mögött, az egész mögött, amiért a sátán belemegy Júdásba, és amiért őt meg tudja fűzni, majd meg fogjuk vizsgálni, hogy miért. Már a 20. fejezetben elkezdődött, amikor Jézus elmond egy példázatot illetve a farizeusoknak és a vezetőknek. És azt olvassuk még a 20. fejezetben, hogy ezt hallva és magukra ismerve az írástudók és a farizeusok már abban az órában el akarták Jézust fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Telik, múlik egy kicsit az idő, és most itt van a Páska ünnep a nyakukon, amikor egy olyan hatalmas ünnepet ülnek Izraelben, amikor nem csak, hogy maga a zsidó nép, Izrael népe megmozdul, hanem még messziről, távolról is jönnek elszóródott zsidók Jeruzsálembe. Nyilvánvalóan rengeteg ember ott lesz ezen az ünnepen is, ami ott előttük áll, és félnek attól az írástudók, a főpapok, a vezetők, nehogy erre a nagy tömegre is hatással legyen Jézus. Olyan hatással, amit itt már látnak, ami már kontrollálhatatlan számukra, ami kezd kicsúszni a kezeik közül. Nos, Júdás árulásának oka az írás szerint, mert a papok tervezgethetnek, de nem tudják eltervezni, hogy mégis hogyan végezzék ki Jézust úgy, hogy még a Páska ünnep előtt ez megtörténjen, és ne legyen hatásra az emberekre. Kapóra jön nekik, hogy ott egy tanítvány, aki felajánlja a szolgálatát és a segítségét ebben. De hogy történhet meg ez egy tanítvánnyal? Azt írja a Szentírás, hogy a sátán belement Júdásba. Ezt olvastam. Ez egy döbbenetes dolog. Egy tanítványba belemegy a sátán. Egy olyan valakibe, akit Jézus maga választott ki, aki egy volt a 12 közül, akit apostolnak nevezett. Hogy lehetséges ez egyáltalán? Mi történik itt? E fölött nem mehetünk el minden szó nélkül, még akkor sem, ha nagyon ismert számunkra ez a történet. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy megszállást jelent, amikor valósággal démonok vettek lakozást az emberekbe, és gyakorlatilag teljesen gondolkodásra is képtelenné tették, hanem talán inkább egy olyan befolyást, amit az Apcsal 5-ben is olvasunk, amikor keresztény emberek hozzák be a pénzt Anániás és Szafira gyülekezetbe, csak éppen hazugsággal akarnak feltűnni. És ahelyett, mint ahogy ma nagyon örülnének egy gyülekezetben, amikor valaki letesz egy nagyobb összeget, ott Péter apostol azt mondja nekik, Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek? Nyilvánvaló, hogy Anániásnak nem vette el az értelmét, nem produkált olyan jeleket, mint egy megszállott, de valamiféle uralmat vett fölötte, hogy rábírta arra, hogy hazudjon még a Szentléleknek is. És valami ilyesmi történik itt Júdással is. Valami olyan uralmat vesz fölötte a sátán, amit egyszerűen így fogalmaz a Szentírás, belement Júdásba. Ennek következtében ő elmegy és megegyezik Jézusnak, a mesterének az ellenségeivel, akiért ő is feladott mindent, akit elkezdett követni. És nagyon érdekes, hogy ez a Júdás még úgy érzi, mintha ő kontrollálná az eseményeket. Elmegy, megegyezik. Majd meglátjuk mindjárt, hogy miben, és utána azt olvassuk, ő maga kezdi keresni az alkalmat és a lehetőséget, hogy mikor árulhatja el Jézust, amikor nincs ott a nagy tömeg, és nem lesz belőle valami csődület. Ez volt az elsődleges, amit el akartak kerülni. Elkezdi keresni a lehetőséget gonosz tervének a végrehajtásához. Tehát megszületik benne egy terv, amit a sátán ösztönöz benne, és keresi a lehetőséget, hogy végrehajtsa ezt. Titokban kellett ennek történnie. mint egyébként oly sok bűnnek. Ennek a legveszedelmesebb bűnnek is titokban és sötétségben kellett történnie. És itt csak egy zárójeles megjegyzés a magunk számára. Gondoljuk azt meg, vajon mi is magas készültségben vagyunk, akár Krisztus követőiként, amikor beáll a naplemente, amikor egyedül maradunk már otthon, nem lát minket senki, csak Isten. Mi az, amit ilyenkor csinálsz? Mi az, amit ilyen, amikor ilyenre, vagy amire ekkor gondolsz? Mi az, amit ilyenkor nézel a tévében? Vajon magas készültségben vagy, és te is ezt várod? Nagyon veszélyes terület ez. De ugye, ahogy, ha észrevettétek, nem csak Júdás az, akit a sátán felhasznál, hanem azok az emberek, akiknek üdvözölniük kellett volna a messiást, örömmel kellett volna a népnek bemutassák őt, hogy itt van a megváltótok, ezért az egész vallási rendszerünk, ezért az egész népünk, ezt vártuk. Nos, ők voltak azok, akik összeesküdtek ellene, hogy meg akarják ölni őt. Látjátok, testvérek, mindent embereken keresztül tesz az ördög. Ha a főpapokat, az írástudókat nem tudta volna meggyőzni, ha Júdást nem tudta volna meggyőzni, ha nem adtak volna helyet az ördögnek ezek, ő semmit nem tudott volna tenni. De ma is befolyásol, ma is ösztönöz bennünket, ma is sarkal bizonyos dolgokra, hogy te légy az eszköze. Az emberek pedig oly sokszor engednek neki. Jegyezzük tehát meg ezt először, hogy a sátánnak fizikai eszközökre van szüksége ahhoz, hogy a tervét végrehajtsa. Főként embereken keresztül, és ez lehet, hogy mi vagyunk. Továbbá vigyázzunk, mert belső körös keresztjének is könnyen válhatnak a sátán eszközévé, azért, mert hogyha nem vigyázunk, könnyen belopózhat a mi életünkbe is. Amint olvastuk, Júdás a sátán kontrollja alatt tette azt, amit tett. De, hadd hangsúlyozzam, Júdás döntése volt az egész. Az ő döntése volt az, hogy kinyitja a kaput a sátánnak. Az ő döntése volt az, hogy beengedi-e őt, hogy engedi azt, hogy ösztönözze. Hogy történhet az, hogy Jézus saját tanítványai közül az egyik lesz az, aki keresztre adja gyakorlatilag Jézust? Azt látjuk, hogy ott van egy vágy, egy vonzalom a szívében ennek az embernek, ami a hatalmába keríti, és ez így történik ma is, amire elkezdünk jobban vágyni, jobban szeretni, mint az Istent, mint Jézus, mint az ő kegyelmét, mint az ő evangéliumát. Van egy Isten iránti vágyat felülmúló dolog a szívünkbe, egy olyan vonzalom, ami igazából hatalmába kerít minket. Lukács elmondja azt, hogy egy teljesen ártalmatlannak tűnő dolog, ez Júdás esetében, ami nem más, mint a pénz. Ezt olvastam az 5. versben, hogy megígérték, hogy pénzt adnak neki. Egyértelmű, hogy ami elkapta Júdást, amin keresztül elkapta őt a sátán, az a pénz szeretete volt. A párhuzamos evangéliumokban Márk ugyanezt mondja, Júdás pénzt kapott azért, hogy ezt megtegye. Nem sok pénz, 30 ezüst. Egy rabszolgának az ára. Ennyiért feláldozta a mesterét, ennyiért feláldozta a messiást. Máté 26.15-ben viszont úgy írja le az evangélium, hogy azért egyeztek meg ebben, mert amikor bemegy oda Júdás, alkudozni kezd a főpapokkal, a vezetőkkel, és ezt mondja, mit adnátok nekem, ha a kezetekbe adnám őt? És akkor felajánlják azt a 30 ezüstöt, amit egyébként a proféciák előre megmondtak, hogy ennyiért fogják elárulni Jézust. Aztán a János 12.4-ben olvasunk valamit, ami sehol máshol nem fordul elő az evangéliumokban, és ez az, hogy Júdásnál volt a tanítványi seregnek a pénztára, az erszénye. Júdás kezelte annak a 12 fős, Jézussal együtt 13 fős csapatnak a pénzét, mert valamiből nekik is élni kellett. És azt olvassuk ebben a versben, hogy rendszeresen lopott Júdás ebből a kasszából. Érdekes, hogy próbálják teológusok megmagyarázni, hogy mi lehetett Júdásnak a motivációja, hogy elárulja Jézust, és ilyeneket mondanak, hogy bizonyára csalódott abban, hogy nem olyan messiás Jézus, mint amit az izraeliek vártak. Hogy ez nem akar fegyvert fogni. Ez nem azért gyűjti a tanítványokat, hogy egy nagy hadsereget állítson fel, és kizavarja a rómaiakat, az elnyomó hatalmat. Azt mondják a teológusok, hogy ez volt az ok, hogy ez lehetett az oka mögött, hogy miért hajlandó Júdás elárulni Jézust. A tanítvány, vagy az evangéliumok viszont nem mondják ezt. És nem is magyarázzák meg másként, hogy miért tette Júdás, csak annyit mondanak, hogy ennek az embernek a szívét a pénz ragadta el. Olyan kevés is, mint 30 ezüst. Elgondolkoztam azon, hogy manapság, amikor történnek egészen súlyos bűncselekmények, akkor sokszor felmentésként hivatkoznak arra, hogy az illető ezt alkoholos befolyásoltság alatt, vagy drog hatása alatt tette. Ha úgy erőszakolt meg valakit, ha úgy ölt meg valakit, ha úgy rabolt ki valakit, hogy alkohol vagy drog befolyása alatt, tehát ez felmentő körülménynek számít. De kérdezem, miért? Hisz nem az ő döntése volt, hogy drogot, hogy alkoholt vesz magához? Miért lehet felmenteni, ha ilyen befolyás alatt teszi valaki a bűncselekményét? Talán fel kellene menteni Júdást is. Hát ő csak a pénzt szerette. Nem olyan nagy dolog. A pénz hatása és befolyása alatt tette. De testvérek, ma is a szexualitás, a pénz, az alkohol, a hatalom, vagy valamilyen kombinációja ezeknek, vagy mindegyik, valamilyen mértékben olyan vágyat és vonzalmat tudnak manapság a szívünkbe tenni és gerjeszteni, ami erősebbé válik, mint az Isten után való vágyakozásunk. A pénz, a vásárlás, a hatalom, a szexualitás, az alkohol. Mind fölé tud kerekedni olyan könnyen az Isten iránti vágyunknak. És ezek a dolgok aztán hitehagyáshoz vezetnek. És azt mondjuk, nem olyan nagy dolog, ha egyszer, inkább ezek mellett döntök, és nem az Isten mellett. Lehet, hogy nem olyan nagy dolog. Nem olyan nagy dolog, hogy Júdás itt most az egyszer Jézus ellenében döntött, és elment szövetkezni az ellenséggel. Nem olyan nagy dolog, hogy ezen keresztül a sátán be tudott menni az életébe, és onnantól teljesen tönkre rakta. Nem csak Jézus, mert az az Isten terve volt, nem csak a tanítványok, hanem a saját életét is. Nem olyan nagy dolog. És tegyük fel a kérdést, egy ember járhat Krisztussal annyi éven át, úgy, hogy aztán a pénzt választja Jézussal szemben, mint ahogy itt Júdás teszi. Képzeljük el egy pillanatra ezt. Ha oda tudtunk volna, vagy oda tudnánk menni Júdáshoz, leülni vele egy négy szem közti beszélgetés, és azt mondanánk neki, Júdás, szerinted gondot okoz neked a pénz szeretete? Még mielőtt elárulja Jézust. Biztos valami ilyesmit mondott volna, most viccelsz velem? Hát egy olyan emberrel sétálgatok itt már éveken keresztül, akinek még háza sincs. 3 éven keresztül vándorolom vele keresztül Kasul Palesztinát. Hogy mondhatsz ilyet, hogy én a pénzt jobban szeretem? Ha jobban szeretném, valami zsíros állásban lennék olyan ember mellett, aki meg tud ezért fizetni. Biztos valami ilyesmit mondott volna Júdás, és mégis. Azt látjuk, hogy a szívében jobban szereti a pénzt, mint Jézust. Jobban bízott abban a 30 ezüstben, meg a főpapokban, meg a sátán sugallatában, mint Jézusban. És egészen biztos, hogy a legtöbb ember, a legtöbben így működünk, mondom így, mint Júdás. Nyilván nem valljuk be magunknak, hogy amit mi csinálunk, abból olyan nagy probléma lenne. Csak egy kicsit, csak egy keveset. Hát ennyit igazán megengedhetek magamnak, nem? Ebből nem lesz olyan nagy probléma. A tagadás, azt gondoljuk, hogy mindent megváltoztat. Nekem a gyerekeim ezt sűrűn gyakorolják, de ugye a kicsiknél is szokott lenni, hogy csokis neki a szája széle, de ő nem evett csokoládét. Nyilvánvaló az igazság. Egy olyan kicsi dolog nem árthat. És ugyanígy vagyunk mi felnőttek is, hogy letagadjuk azt, hogy bajban lennénk, amikor csak egy picit is Ha egyszer másképp döntöttünk, és nem az Isten dolgai mellett, hanem inkább a pénz, az alkohol, és ki tudja milyen befolyás mellett, hogy nem lesz ebből nagy probléma, mert mi ezt tagadjuk. Nos, itt egy figyelmeztetés, testvérek, a vonzalom, a vágy, ami Júdás szívébe ivódott, a pénz szeretete volt, és ez volt az, amin keresztül a sátán beléphetett a szívébe. Majd olyan uralmat vett fölötte, a cselekedetei, a gondolata és az akarata fölött, ami visszafordíthatatlanná vált. Nem csak az ő számára, de az ő élete is ráment erre. És a harmadik gondolat, hogy azért is válhatunk könnyen az ördög eszközeivé, hogyha nem gondozzuk jól az életünkben az isteni oldalt. Mit kellene tenni, hogy ne váljunk az ördögnek a prédájává, hogy ne vehessen uralmat fölöttünk? Meggyőződésem az, testvérek, hogy ez kevés, hogy most itt hallasz erről, hogy én beszélek, te meghallgatod, esetleg oda is tudsz rá figyelni. Kevés még az is, ha most esetleg valami megmozdul benned, és azt mondod, hogy hát, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy valamit változtatni kéne. Ez kevés. Meggyőződésem, hogy ehhez bűnbánat kell, azok fölött, a dolgok fölött, amelyek mellett könnyebben döntünk, mint Isten mellett. És az kell, hogy a bűnbánattal kitakarítsuk ezt, és valami mással töltsük be a szívünket, az életünket. Hogyha üresen hagyod, és azt mondod, eddig annyira szerettem a pénzt, az alkoholt, ki tudja mit, és csak annyira sarkalnak téged, hogy tedd ki ezeket az életedből, és bűnbánat által hagyd el ezt az egészet, Isten megbocsátja. De ott marad egy űr a szívedben, akkor egész biztos, hogy sokkal rosszabb dolgokba fogsz belekezdeni. Valami másnak kell betöltse azt az űrt, ami ott marad ezeknek a helyén. És ez a más, amit Isten örömmel és szívesen ad, az ő kegyelme, egy új élet, ami már Krisztussal jár, amit Krisztus ural, és a Szentlélek. Istentől való vágyak, és egy teljesen más értékrend fog betölteni, hogyha átadod magadat az Úrnak a kezébe. Nem csak annyi, hogy old meg ezt a te problémádat magad, és szorítsál ki bizonyos dolgokat az életedből, ez kevés. Engedd, hogy betöltse ezeknek a helyét Isten. A kegyelem, a Szentlélek, a tőle való vágyak, és az az értékrend pedig ezen keresztül fog érkezni hozzád. Nem neked kell ezen erőlködnöd. Krisztushoz kell fordulni, őt kell mindenek elé helyezni az életedbe. És nem teheted hátrébb, mert Júdás is ezt tette, és ott kezdődött, és ott folytatódott aztán a visszafordíthatatlan történet. Rendben, de mégis hogyan tegyed ezt? Lehet, hogy kérdezed magadba, hogy tehetném ezt? Amit biztos, hogy bárki meg tud tenni, hogyha megszületik a döntés a szívedben, az elhatározás, hogy nem akarsz a sátán eszközé lenni semmilyen módon, akkor tudsz imádkozni, hogy Isten töltsön be téged valami mással. S vegye el azokat a dolgokat, amiken keresztül be tudna lépni, és uralmat venni rajtad a sátán. És meg tudod adni az esélyt magadnak, hogy a lehető legtöbb módon érjen téged az ige és az Istennek a hatása. Tudsz olvasni Bibliát, ahelyett, hogy nézed mondjuk a tévéből áradó olyan dolgokat, amelyek más gondolatokat szülnek. El tudsz menni olyan közösségbe, olyan helyre, ahol az Isten dicsérik, ahelyett, hogy azokat a dolgokat dicsérnék, amiket itt az előbb soroltam, és amikor belevisznek ebbe emberek. Meg tudod adni magadnak ezt az esélyt, ez csak a te döntésed, és majd ezeken keresztül aztán az Isten végzi a többit. Nem tudod a vágyaidat és a belső érzéseidet megváltoztatni, hogy akkor mivel ezt hallottam, innentől akkor utálni fogom, vagy nem adok akkora teret a pénznek, a nem tudom minek az életembe. Ezeket nem tudod megváltoztatni, de tudsz harcolni ellenük, ha akarsz, mégpedig úgy, hogy elkezded mással betölteni az életedet. És megadni az esélyt. Ez egy harc. Sokszor egy harc. Néha egy pillanat műve, mert imádkozol, és Isten azonnal válaszol, és már nem vágysz azokra a régi dolgokra. Júdás végleg elbukott, míg a többi tanítvány nem. Tudjátok, Júdás hogy végezte? Öngyilkos lett. Miután elárulta Jézust, és szembesült ennek a következményeivel, elment és felakasztotta magát. Már nem tudott mit csinálni. A többi tanítvány nem így végezte. Nekik egy olyan erőteljes hatásuk lett a világban, az életben, hogy őket természetesen az ő bizonyságtételük miatt kivégezték. De az ő életüket Isten vette el, míg Júdás a sajátját kényszerűségből idő előtt odaadta. Vajon mi melyikek leszünk? Ez a nagy kérdés. És ez sokban múlik attól a döntéstől és attól a választól, amit ma erre az igére is felelsz. Megkérdezheted, hogy lehet-e egy keresztény ember a sátánnak a bábja? Mert én már mondjuk hívő ember vagyok, nekem már üdvösségem van. Akkor nem azt tanultuk, hogy a sátán nem szállhat meg már hívő embereket? De igen, ezt tanultuk, valóban nem szállhat meg. De jobb, hogyha elhiszed, hogy igenis, bábként fel tud használni még egy hívő embert is. Nem tud megszállni, de tud téged befolyásolni, hogy az ő munkáját végezd, és a Krisztus munkájának ártson rajtad keresztül. Ezt meg tudja tenni? A kapzsiság, a pletyka, a gyűlölet, a keserűség, a féltékenység, testies dolgok, a közöny vagy a közömbösség, az erkölcstelenség által egy hívő ember is tud a sátán bábjává válni. Pál apostol éppen ezért arra figyelmeztetett minket, hogy ne engedjük, hogy a sátán megvesse a lábát az életünkben. Az az ige, amit olvastam itt a jubiláló testvéreknek, hogy a nap ne menjen le a ti haragotokon, az így folytatódik, talán ott is elmondtam, helyet se adjatok az ördögnek. Csupán a harag által is helyet tudunk adni az életünkben az ördögnek. És azt mondja Pál, az ő szándékai nem ismeretlenek előttünk. Nem csak bejön, körülnéz és távozik, hanem szépen elkezd terjeszkedni. Ha helyet adunk neki, akkor ő előbb-utóbb előnyt fog szerezni az életünkben. Ez azt jelenti, hogy túlterjeszkedik, és megragad valamit, ami által fölénybe kerül, és többet birtokol az életedből egy idő után, mint te magad. Ez olyan, mint a gaz a kertünkben, hogyha helyet adunk a gaznak, netán még mi magunk is vetjük azt, hát nem csinál ilyet egy bölcsember, és hagyjuk, hogy hadd nőjön szépen, akkor az előbb-utóbb meg fogja folytani azokat a növényeket, aminek tényleg van értelme, és amiért a kertünket tartjuk. Amikor a sátán megszerzi az irányítást felettünk, akkor kerülünk igazán nagy bajba. Egy befejező történet. Egyszer valaki egy lelkipásztornak már idősen, már meghomályosodott szemmel, megőszült hajjal, emlékezett vissza a fiatal korára, és azt mondta, valamikor, ha Jézusra gondoltam, akkor megmelegedett tőle a szívem, és egészen más lett a napom. Ha Jézusra gondolt, átforrósodott a szíve, megváltoztatta ez a napját. Megoldottak a kérdései, amikor Jézust kérdezte, hogy Uram, te most mit tennél? De ez az ember azt mondta, ez valamikor volt. Sajnos mára már a múlté. És elmondta, hogy sok minden jött neki közbe. Nyilván nem úgy jött, hogy rögtön elmaradt a gyülekezettől, elmaradt az igétől, elmaradt Istentől. Szépen sok minden apránként összejött, és egyszer csak elhatalmasodott az élete fölött. Ma pedig már nem lesz meleg a szíve, csak a fülével hallja azt a szót, hogy Jézus. De nem tud vele mit kezdeni, nincs számára semmi ereje. Mert azt már rég megtagadta. Az ő urának már réges-rég hátat fordított. Kedves testvérek, tudatosítanunk kell magunkban, hogy mik azok a dolgok, amelyek jobban vonzanak minket, mint Jézus. És amelyek megpróbálnak eltávolítani minket tőle, az ő közeléből. Ne halld az igét, ne foglalkozz vele. Nem olyan nagy baj, amiben benne vagy. Nézd meg, mivel mennyi időt töltesz. Nézd meg. És ez meg fogja mutatni. Miket csinálsz ahelyett, hogy mondjuk igét olvas, hogy imádkozz, hogy járjál gyülekezetbe. Mik ezek a dolgok? És ezek egészen jól meg fogják mutatni. Ne tagadd ezeket. Nem érdemes. Azzal nem fogsz nyerni, hogy tagadod, hogy ezek milyen ártatlan dolgok. Inkább valld meg Jézusnak, és hogyha kell, változtass rajta, harcolj Jézus mellett, harcolj magadért, mert elsősorban magadért harcolsz ezzel. Hisz mondtam, hogy Júdás hogy végezte. És ezért hívja ma Isten a mi szívünket, figyelmünket arra, hogy álljatok ellene az ördögnek, és ő elfut tőletek. Hálát adunk neked, Istenünk, mennyei atyánk, a te igédért, és köszönjük neked, hogy ez a történet, ez megállít és kijózanít minket, hogy egy közvetlen tanítványa Jézusnak olyan emberré lett, akit a sátán fel tudott használni. Urunk, olyan egyszerű és olyan nehéz is egyben ezt elhinni, amikor ma körülnézünk ebben a világban, és látjuk, hogy emberek mennyire másképp gondolkodnak, mennyire a pusztulásba akarnak sokan rohanni, és mennyire a pusztulásba is rohannak körülöttünk, egészen a közvetlen közelünkben is. Sokszor nem értjük, mi ennek az oka, és talán most előttünk felvillantottad, fellebbentetted a fátylat, hogy mennyire könnyen be tudsz férkőzni az emberi életébe. És most arra kérünk, Urunk, hogy te légy a mi védelmünk, add, hogy a mi életünkhöz soha és semmiképpen ne férhessen hozzá a sátán, hogy elpusztítson minket, a körülöttünk lévőket, hanem tudjunk téged választani. És köszönjük, hogy erre ma is lehetőség van. Köszönjük, hogy ma is megvallhatjuk a bűneinket előtted, és megtagadhatjuk mindazt, amit helyetbe állítottunk az életünkbe, és helyetted választunk oly sokszor. Kérlek, tekints a mi döntésünkre most, és add, hogy a te szent lelked ebben a döntésben megpecsételjen minket. Kérlek, most csendben magunkban, hadd tudjuk elmondani a szívünk kívánságát, vágyát te előtted, és te hallgass meg ebben minket. Amen.